Köszöntöm az adó infóhallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Almási Levente, az RSM M&A és cégértékelési üzletágának vezetője. Témánk a bejelentett részesedés társasági adózás szempontjából, és természetesen úgy, hogy a cégértékelést vesszük leginkább figyelembe. A műsorban három példán keresztül fogjuk megvizsgálni azt, hogy mi történik, amennyiben a társaság bejelentette a részesedését, nem jelentette be a részesedését, illetve utólag fogja ezt megtenni. Nézzük akkor az első példát. Miről van szó pontosan?
A mai témánk ez az utólagos bejelentett részesedés témája lesz, ami a tavótársági törvény hatájára esik, és ez változott, és ezt szeretnénk nagyon egyszerűen példákkal alátámasztani. Tudom, hogy nehéz követni a számok sokaságát, de egyszerűsítünk, és próbáljuk átadni a lényeget. Tehát ugye három témánk lenne, a témánk, hogy az első, hogy mi történt akkor a múltban, egy társaság részesedéshez jutott, részesedést vásárolt, és bejelentette a részesedését, tehát teszem azt 10-100 millió forint értékben történt meg, ezt jegyezte be a könyvekbe, könyv szerint értéken akkor 100 millió. Ha ezt a múltban bejelentett részesítési jogcímen, és eladta a múltban 200 millió forintért, akkor egy árfolyam nyereség képződött, 200 millió és 100 millió között 100 millió árfolyam nyereség. Különbség, ez egy társasági adó emelő tétel, és ilyenkor a 100 milliós forintos tétele 9%-os társasági adó kellett volna fizetnie, 9 millió forint, de mivel bejelentette a múltban, ezért ezt nem kellett megfizetni ezt a plusz 9 millió forint társasági adót. Ha nem jelentette be, ez a második a kategória, akkor nyilván, akkor ez megtörténik, ez a tranzakció, megvette, eladta, a különbség 100 millió, és képződik egy plusz 9 millió társasági adó fizetési kötelezettség. Ez volt a probléma, hogyha nem jelentette be, akkor ez pluszban megjelenik. A mostani rendelkezés ennek a változása azt engedi meg, aki a múltban ezt elfelejtette, utólag bejelentheti, és két fontos szabály lép ilyenkor életbe. 2023. december 31-ig azt a részesedést piaci értéken kell felértékelni. Jön a második, mondjuk így, hogy nincs ingyen leves. Tehát a 100 millió forintért vette a múltban, és december 31-én felértékelteti független szakértővel is 150 millióra, akkor a különbség ugye 50 millió forint. Na erre azért kell fizetni egyfajta társasági adó, nevezzük előleget, de nem a 9%-ot, hanem úgy szól, hogy a különbség 20%-ának arra 9%-ot, ami ugye az úgy jön ki, hogy a 50 millióra-nak a 20%-a, és annak a 9%-a ugye az 900 ezer forint. Tehát, hogy nem 9%-ot, hanem a 20%-ának a 9%-a. Ez a könnyebbség, tehát ezt be kell fizetni ilyenkor, de nem az egész 9%-ot, és ha megyünk időben tovább, jövőben eladja 100 millió bekerülési érték után mondjuk 200 millióért, akkor ugyanúgy a kalkuláció arra vonatkozna, hogy mi a különbség a 100 és 200 millió között 100 millió forint, és annak a 9%-a lenne, de azt nem kell kifizetni, mert ugye most utólagos bejelentett részesedésre ezt megoldja. A költség ilyen szempontból, tehát most kell majd fizetni a értékelés érték és a bekerülés érték között lévő különbségnek a 20%-ára, a 9%-ára. Bocsánat, hogy túl sok szám volt, de ez a könnyebbség, és nyilván azoknak megéri, aki ezt eddig nem élt, és avval kalkulál, a jövőben ezt értékesítésre fogja, akkor érdemes számolni, mert ha még nagyobb a különbség, nyilván akkor sok jobban fogja megérni, mert akkor nem kell megfizetni a társasági adót a nagy árfolyam nyereségre.
Általánosságban mi mondható el, melyek azok a cégek, amelyek, társaságok, amelyek ilyen helyzetbe kerülhetnek? Hogyan lehet modellezni azt a céget, amelyiknek több leányvállalata van, vagy amelyik egyáltalán bővített az elmúlt időszakban?
Igen, jó a kérdés. Nyilván az első szempont, aki tervezi, hogy előbb-utóbb értékesíteni fogja, nyilván akkor ebben élhet, hogy nem fizeti meg a társasági adó, hát 9%-a társasági adót. Mondom, azt viszont ki kell fizetni a értékelési érték és a bekerülési érték közötti 20%-ra jutó 9%-ot, ezt most kell kifizetni, de utána a nagy árfolyam nyereségre jutó 9%-ot nem. De ha matematikailag, ha megnézzük, ha ne adj Isten, egybeesik a, vagy nagyon közel van a bekerülési érték, a szám példának maradva a 100 milliós bekerülési érték, meg úgy ne értékelte mondjuk december 30-én körülbelül ugyanaz jönnek ki 100 millió, akkor nyilván ott szinte nem kell fizetni semmilyen társadó előeget, mert ott a különbségre kell vetíteni a 20%-ának a 9%-át. Tehát elméletben kijöhet az, hogy ez szinte semmibe nem kerül, nagyon közeli. Matematika az a legjobb megoldás, és amikor később eladja, akkor meg ugye mentesül ezen társasági adóelvek fizetés alól.
Mely vállalkozások lehetnek a legnagyobb nyertesei az utólagos bejelentésnek?
Ilyen szempontból nincs különbség, tehát akinek részesedése van, az szektortól független, mérettől független, mert ugye a részesedés bekerülési értéke és majd az eladási értéke határozza meg ezt a relációt. Ez ilyen nem befolyásolja most akkor IT cég, mezőgazdasági. Ez inkább a bekerülési érték és a kikerülési érték közötti különbségre van ez kiegyezve.
Az értékelési megközelítésekre hány példa van a gyakorlatban, tehát hányfajta megközelítés létezik?
Igen, ugye említettük, hogy független szakértőt kell felkérni. Ugye többfajta értékelési módszertan van. Amúgy, ha abból a leggyakoribb módszertant választjuk ki, az első a tranzakciós megközelítés, amikor hasonló tranzakciókban lévő társaságok tranzakciós számait alapul véve értékelik a céltársaságot. Ez a befektetők mondjuk így nagy kedvence. Ez egy nyereség alapú megközelítés tipikusan. A második, amikor eszköz alapon értékel a független értékelő, ez nagy általánosságban akkor szokott előfordulni, hogy ha eszköz oldalon nagy mennyiségű eszközállománya rendelkezik a társaság versus kisebb nyereségtömeget tud kitermelni. És a harmadik, amikor egy jövőbeli üzleti terv alapján egy úgynevezett diszkontált cashflow értékelést készít a szakértő. Itt ugye benne van a kulcs, hogy jövőbeli üzleti terv alapján értéke. Ez akkor szokta elővenni a szakértő, amikor óriási különbség van a jövőbeli 3-5-10 éves tervszámok, és mondjuk a mostani meg a múltbeli számok között, mert például következő években beruházások vannak, és ez teljesen más számokat produkál ilyen esetben a céltársaság. Ezek a megközelítés. Illetve ez van ezeknek a hibrid verziója, és minden esetben meg kell nézni a szektort, meg a céltársaságot, de ez a három tipikus megközelítés szokott lenni.
A mostani változó gazdasági helyzetben van olyan értékelési megközelítés, amelyik leginkább azt lehet mondani, hogy időtálló, vagy pedig itt mindig alkalmazkodni kell tényleg a társaság adott helyzetéhez, vagy gazdasági ágban betöltött funkciójához, tehát hogyan lehet az értékelési módszert leginkább, vagy az értékelési megközelítést leginkább vállalat specifikussá tenni?
Hát ugye a rövid válasz az, hogy mind a kettőt figyelembe kell venni. Nyilván szektor és cég specifikus, anélkül nem lehet elkezdeni az értékelést. De ha visszautalva arra szóra, hogy időtálló, azért a nyereség alapú megközelítés az nem változik. Tehát napvégén nyilván a befektető azt nézi, hogy éves szinten, éves átlagokban milyen nyereséget termelt a céltársaság. Tehát ez a mondjuk így a bevett, de ugye mindig mondjuk, hogy vannak hibrid módszertani változások. Ugye ez befolyásolja az eszköz, a mérlegszerkezet, szektor, meg a adott cégnek a termékszolgáltatási palettája. Visszatérve, igen, nyereség alapú szokott lenni a nyertes, ha így lehet fogalmazni.
Hogyha az üzleti értékesítéseket nézzük az elmúlt időszakra visszamenőleg, akkor mi figyelhető meg a globális piacon?
Ugye most 2024 első heteiben jönnek ki a értékelési házak összefoglalói, hogyan sikerültek a tranzakciós számok országszinten, regionális szinten. Ugye a tranzakciókat két nagy mutatószám alapján szokták mérni, hogy a tranzakciós érték alapján, meg tranzakció darabszám. Ugye statisztikailag az érték azért az óvatosságra ind, mert ha van két nagy tranzakció egy országban, és óriási értékű, ugye az el tudja tolni a tranzakciós érték átlagszámot. Én azt gondolom, hogy darabszám nagyon sokat sejtett az akkori időszak régió vagy ország aktivitásáról. Ilyenkor mind a kettőt el szokták mondani. Ha nagyon messziről nézzük, ugye a 23-as év 22-höz képest számszakilag ugye csökkent. De nagyon más volt a 2023-as első fél év, meg a második fél év. Ha kicsit számokról is lehet, vagy dimenziókról lehet beszélni, ugye globálisan nagyobb volt a csökkenés értékben, Tehát azért 20-25%-os értékcsökkenés van egy elemzőház kimutatása szerint. Számszakilag, tranzakció számszakilag egy 6%-os csökkenés mérte globálisan, de közelítve a közép-kelet-európa régióba, ott azt mondhatjuk, hogy bár ott is csökkenés volt figyelhető, az inkább stagnálás, mert értékben ilyen 1%-os csökkenés figyeltek meg, darabszámban meg 3-4% között. Ebből kifelé mondhatnánk, hogy annyira nem is volt rossz Közép-Kelet-Európa. És ott még tovább viszem a látsőt, és nézem Magyarországot. Hát a darabszámban azért nem is került annyira jól, ott az 5 éves elmúlt évet nézve az a második legrosszabb teljesítmény volt. Ugye a legutóbbi számok, hogy 57 darab számot mondanak 23-ra, 22-be is több volt, és 21-be is. De, hogy optimisták legyünk, a 2023 másik fele, nem csak ez az előrejelzés, más kimutatások azt mutatják, hogy más képet mutat. Például 40%-os növekedés volt 2023 másik fél év és első fél évhez képest. Tehát, hogy volt egyfajta befektetői kivárás év közepén, év elején, és most sorolhatnám a makrogazdasági fejleményeket, ugye infláció, GDP növekedés, államháztartási hiány, kamatemelési várakozások, ez mind nem csak Magyarországon, de a régióban, és globálisan is rányomta a bélyegét a teljesítményre. De talán 23 másik felében érzékelhető volt egyfajta aktivitás, és 24-re több befektető is jelzi, és a különböző elemzőházak előrejelzés is azt mutathatják, hogy talán jobb lehet 24, bár minden év elején így gondolnak az emberek. Mi azt látjuk, hogy mi is azt érzékeljük, hogy ugye a GDP-be is már nem a német GDP előrejelzés számoknál vagyunk, hanem körülbelül lehet 2-3% Magyarország. Infláció is még év elején 5,5-6%-ot jósoltak Magyarországra, most már ilyen 5-5,5. Hitelköltség, ne felejtsük el, ami alapvetően befolyásol az akvizíciós szektort, azért csökkentek tavalyi évhez képest. Úgyhogy ez tényleg arra ad talán következtetés, hogy 24 az jobb lesz, mint 23. De na, igen, azért maradjunk optimisták, majd meglátjuk, hogy fog ez alakulni.
Vajon minek köszönhető az, hogy tranzakció számban globális szinten, illetve tranzakció értéket tekintve is nagyobb volt a csökkenés globálisan, mint Kelet-Közép-Európában?
Hát ugye globálisan minden ország számait figyelembe veszik, ha megyek lefelé, és nézem a Közép-Kelet-Európát és Magyarországot, hogy teljesen más régóról beszélek, és akár Közép-Kelet-Európában is a különböző országok, lengyel, cseh, román teljesen más fejlődési pályát fut be, vagy futott be, mint akár Magyarország. Tehát hogy nyilván globálisan, ha azt lehet mondani egy mondatban, hogy ez a kivárás jellemezte, hogy a befektetők kivártak, pénzügyi magántőke alapok is, ugye a számok is mutatják, hogy kevesebb tranzakció, jóval kevesebb tranzakciót vittek végbe 23-ba. Hát meg kivárás, ugye azt várták, hogy talán a mélypont lesz, és nem érdemes a legrosszabbkor vásárolni. Ez kicsit a tőzsdén is megfigyelhető, sokkal volatilisabb néhol. Ezt talán ezt lehetne azt mondani, hogy ez volt a nagy visszaesés oka. De hát de mondom, ez minden régió és minden országot azért specifikusan kell nézni. Ezért próbáltam Magyarországra több ilyen makroszámot mutatni, hogy akkor mi mutatja esetleg a trendvonalat.
Hogyha egyébként Magyarországot összehasonlítjuk a régiós országokkal, akkor mi cégfelvásárlásokban, cégértékesítésekben hol állunk? Részben már említettük azt, hogy a harmadikok voltunk a kelet-közép-európai piacon, értéket tekintve, összértéket tekintve, tranzakciós darabszámot tekintve pedig a 8-adikok, de kik azok, akik előttünk vannak, kik azok, akik mögöttünk vannak?
Nem mondok újdonságot, azért Lengyelország nagyobb piac, 40 milliós lakossággal. Ugye értékben azért 7-8 milliárd euró között van, közel 300 darabszám, ehhez képest Magyarország darabszám 50-60 körül van, tehát érzékelhető a különbség. Ugye, de azért mondjuk pozitívot is, hogy Magyarország két nagy tranzakció, ami körülbelül dobogós helyezés környékén van. Ugye ez a Yettefair tranzakció és a Vodafone tranzakció, ami 1 és 3 milliárd euró között van a kettő. Ott az értékben azért jól szerepelt mondjuk így Magyarország, de azért Románia is erőteljesen dobogós a 200 darab tranzakció számával. Tehát érzékelhető, hogy Magyarországon azért kisebb méret, és emiatt nem tudjuk megszerezni az elsaját ilyen régiós társak mellett. De azért nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon elég erőteljes az a befektetői kör, az a hazai befektetői kör, mondjuk így menedzsment buyout tranzakciók, egyre többen vannak, akik úgymond magánszemély befektetők, szakmai befektetők, ilyen szem, pénzügyi szakmai befektetők állnak össze, és vásárolnak magyar cégeket. Azért évről évre egy nagyobb számú ilyen hazai befektetői kör van. Ez szerintem egy pozitívum, mert 20 évvel ezelőtt nem ez volt. Tehát elindult az elmúlt 10 évben egy ilyen irány is. Mi legalábbis ezt látjuk Magyarországon. Ez azért szerintem mindenképpen pozitív.
Melyek a legvonzóbb szektorok a kelet-közép-európai térség cégfelvásárlási piacán, és ez egy az egyben mondjuk Magyarországra is elmondható, hogy az, ami kelet-közép-európában vonzó szektor, az nálunk is vonzónak számít?
Ugye a közép-kelet-európai régióban a számok alapján a telekommunikációs szektor volt a legaktívabb, aztán gyártás, aztán energia. A gyártás energia az nálunk is elég erőteljes. A telekommunikáció, hogyha veszem mondjuk a Jetel tranzakciót, persze, meg a Vodafone-t, akkor ugyancsak az viszi a dobogós helyezések valamelyikét. Ez igazán itt is leképezi, és követjük azt, úgyhogy ez igaz ilyen szempontból. Nálunk az energiagyártása van úgyis egy meghatározó, főleg az elmúlt időben.
Részben már utaltunk arra, hogy a 2024-es gazdasági várakozások Magyarországra vonatkozóan sokkal kedvezőbbek, mint a 2023-as volt. Ez hozhat lendületet az M&A piacon is? Vagy pedig azért, ami 2023-ban benne volt a csőben, az függetlenül attól, hogy 2023-ban nem volt gazdasági növekedés Magyarországon, vagy hát végül is nullára futott ki a gazdasági növekedés lényegében Magyarországon, ez nem akadályozta meg azt, hogy ez a piac azért pörögjön.
Amúgy nekünk is ez a tapasztalatunk, hogy hál' Istennek azért voltak tranzakciók, nem is kevés, csak ugye a mi üzletágunkat tekintve én nem látom az egész Magyarországot, de azt ne felejtsük el, hogy a befektetői pénz keresi a helyét, és mindig keresi a jó lehetőségeket, és mindig az árazás, meg kockázatnak a feltérképezés és beárazása. Innentől kezdve azt gondolom, hogy tényleg 23 egy kicsit kivárás volt, de így is voltak tranzakciók. Ebből kifolyólag a 24-es év jobb lehet, mert már csak azért is, mert makroszámok is pozitívnak tűnnek most 23-hoz képest. És a sorra idehozhatnám a magántőkepiacot, és az is egyfajta kivárási pozícióban volt tavaly, de nem jelenti azt, hogy nem csináltak tranzakciót. Tehát nem ez a mondás, hanem az, hogy viszonyítva kivárás volt, kevesebb tranzakció, igen publikus számok alapján Magyarországon 57 darab, de ugye ezek a publikusan bejelentett számok. Mi is azt érzékeljük, hál' Istennek, hogy azért volt tranzakció, ebből kifolyólag reméljük, hogy 24-ben még több lesz, mert már a makroszámok is jobbak lesznek, vagy jobbak a várakozások.
Arra vonatkozóan egyébként van mutatószám, hogy vajon a hazai vállalkozások mennyire aktívak a külföldi cég felvásárlásokban. Ugye azért mi is itt az Inforádióban beszámoltunk többször arról, hogy hazai informatikai nagyvállalat jelentős beruházásokat hajt végre a Balkánon, további jelentős fejlesztéseket tervez. Erre vonatkozóan, most csak egyet mondtam természetesen, de lehet említeni korábbi banki akvizíciókat is akár, tehát erre vonatkozóan van mutatószám, hogy a magyar cégek mennyire aktívak a külföldi cég felvásárlási piacon?
Ugye a gyors válasz az lenne, hogy nyilván ez mérettől függ, egy 500 millió eurós, vagy 500 millió forintos nyereségű cég nem biztos, hogy ez tekinti első számú prioritásának, tehát ez méretfüggő. Nyilván akvizíció szempontból ez egy nagyon szép feladat, és mi is ezt preferáljuk, hogy a magyar cégek ne eladjanak, hanem vásároljanak. A növekedésnek az egyik fázisa lehet ez. Tehát ha ilyen érdeklődés van, és van, nem azt mondom, hogy számosságában már rengeteg, de azt mi is preferáljuk, mert ugye állami támogatások is elérhetőek, tehát állami oldalról is, ugye ez egy vezérvonal, tehát ezt is támogatják nagyon helyesen. Hát ezt mi is szeretnénk, van érdeklődés, de nem azt mondom, hogy a tranzakciók tönkelege erről szól, De reméljük elérünk oda, főleg a jobb, egyre nagyobb és erősebb cégek, magyar középvállalatok lesznek, akkor és nyilván mennek is ebbe az irányba, és emiatt egyre több ilyen tranzakció lesz.
Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Almási Levente, az RSM M&A és cégértékelési üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.